Köszönöm szépen. Hát akkor igazából az előadásom címe az Ady Emlékmúzeum Adér Csinszka Verespelni utcai lakása, és hát rögtön egy idézettel kezdenék, hiszen Bonca Bert 1913-ban Lám Bélával való megismerkedésekor azt mondta, hogy azt képzelte el, hogy majd ő Adinak a társaságában, baráti körében fog élni, idézem Lám Bélától. Néha szerettünk arról beszélni, hogy majd valahol Párizsban, ha Montmartre-on fogunk lakni, írók és művészek lesznek a barátaink, én zongorázni fogok, ő írni és festeni. Úgy beszéltünk, hogy idővel mikor majd Pesten lakunk, vagy valamely kertes házban Budán, de lehet, hogy Párizsban is, közvetlen baráti körünkhöz fog tartozni Ady. Bonca Berta végül nem tartozott Ady Endre baráti köréhez, két évvel később, 1915. március 27-én feleségül ment a költőhöz, ezáltal élete utolsó 5 évének legközelebbi részese lett, és ezáltal alakjába is vonult az irodalom történetbe. A mai napi kiadatlan levelezése memoáriai számos információval szolgálnak a költő iránti érzéseiről, Adival eltöltött közös életéről, és hát kérdezhetnénk, hogy vajon ez a közös élet, ez a házasság jó volt-e, és hát Benedek István szavait idézném e kapcsán. Két ilyen exaltált egyéniségnek a házassága csak viharos lehet. Sem a jó, sem a rossz nem adekvát kifejezés erre. Az ő házasságuk szükségszerű volt a szónak abban az alapértelmében, hogy Adinak szüksége volt Csinszkára, Csinszkának szüksége volt Adira. Az előadásomban kettejük házasságát kívánom bemutatni, de kifejezetten a lakásra koncentrálnék, és a lakásban eltöltött időszaktól 1917-től a múzeummá alakulásig. És hát az egész ott kezdődik, hogy 1917. januárjában Bonca Miklós, Csinszkának az édesapja meghal. Csinszkáról később a memoáriában is ír különböző feljegyzéseket, vagy utal erre többször, és az halála után, Bonca Miklós halála után Csinszka lett az egyedüli törvényes örökös, többek között készpénzt és részvényeket, kb. 400 000 koronát örökölt, továbbá a magyar közigazgatás végrendeleti örökösei, mármint Németi Károly és Rufi Pál által fizetendő évi 8000 korona életjáradékot, valamint a csúcsán lévő kastélyt és hát a Verespálni utcai lakást. De hát nem annyira egyértelmű, hogy csak Bonca Berta örököl, de hát mégiscsak ő az egyedüli törvényes örökös, mert hogy Bonca Miklósnak Csinszkán kívül Budapesten volt egy másik lánya is, és hát úgymond egy első lánya, hiszen Gurga Csinszki Emília 1890-ben született, 4 évvel idősebb volt féltestvérénél, és hát nyilatkozatai szerint 24 éves koráig Bonca Miklós velük élt, sokat utaztak, nyaraltak, nagyon pozitív emlékei vannak az édesapjáról, és hát ő egy iparrajziskolában végzett, és későbbiekben művészi fényképezést is tanult. Szóval nagyon érdekes megállapítani, hogy amíg Csinszka szeretett volna különböző rajziskolákban tanulni, művésznő lenni, írónő lenni, fotózott is, addig a féltestvére, aki ráadásul édesapjával együtt élhetett, amíg ő különböző lánynevelő intézetekben tanult, ő később fényképész lett. És hát Gurga Csinszki Emiliának a 80-as, 70-es években különböző interjúi jelentek meg a lapokban, és ezekből az is kiderül, hogy amikor Ady és Csinszka házasságának hírét megtudta az ő édesanyja, akkor kiállt a fiatal pár mellett, és ez egy olyan vitát generált, hogy Bonca Miklós késsel támadt az édesanyjának, és itt megszakadt kettejük között a kapcsolat. Szóval ezek után ők egyáltalán nem is találkoztak már Bonca Miklóssal, és hát Csinszkával is először csak a Pest-Szent-Lőrincen Bonca Miklós halálos ágyánál találkozhatott, és hát ez volt az első és utolsó találkozás. És hát a Verespálni utcai lakás Csinszkáé lett, de a birtokba vételét megnehezítette az, hogy édesapja lapszerkesztőségének emberei nem akarták elhagyni a Verespálni utcai lakást, és hát mivel Bonca Miklós 1884-ben a Magyar Közigazgatás című lapnak volt a megalapítója, a szerkesztőség 1913 áprilisától a Verespálni utcai lakásban működött, és a Csinszka Ady segítségével mindent megtett, hogy ezeket a szerkesztőket minél előbb kitegyék, és úgymond kipaterolja őket a lakásból, és ez idézném Adinak egy Rufi Pálhoz írt levelét. A lakás nem a magyar közigazgatásé, hanem a Bonca Miklósé, és mi már januárban lefoglaltuk magunknak. Minden s minden bútordarabunkat úgy hordtunk, szedtünk össze őrült fáradtsággal, hogy ebbe a lakásba ülhessenek bele, és hogy őszre mi már beköltözhetünk. Pláne ez ugyan takarítás, festés kell ugye, hogy megelőzze. Kiváltképpen Bertuka ragaszkodik hozzá minden áldozat árán is, hogy ő augusztusra átvegye és berendezze a lakást. Lehetetlennek tartom, drága Pali, bátyám, hogy ti alkalmasabb helységet ne találhassatok, s talán megbízottaitok kevés gondossága, hogy szerkesztőségnek nincs még helysége. Viszont hamarosan találnak egy újabb helységet, hiszen 1917. október 28-án már az Üllői úti cím szerepel a Magyar Közigazgatás című lapnak a fejlécén. És hát Adi nagyon rosszul viselte, hogy egy ilyen fiatal lánynak a férje, egy fiatal lánynak a kitartottja lesz a Verespálné utcai lakásban. Érezte, hogy nem összehasonlítható az ő jövedelme Bonca Berta örökségével, és hát öccsének 1917 márciusában erről a nyomasztásáról, vagy ettől, hogy nyomasztva érzi magát, levelet ír, vagy ezt meg is említi. Nekem szörnyű, hogy a külső emberek azt lássák, a feleségem tart ki. Tehát pár hónappal később, 1917 őszén Adi eladja a szövegei utánjáró kiadási jogait Hatvani Lajosnak. Ez kerül majd később Csinszkához Adi halála után, és ezen kezd pereskedni a család Csinszkával. És hát Hatvani évjáradékot fizet Adinak ettől kezdve, és így már ez mégiscsak egy, azt érezheti, hogy, vagy kevésbé érezheti magát feszélyezve a felesége mellett. És hát a... Adi nem nagyon szerette Budapestet, a levelezésében több utalást is találni rá, hogy negatív jelzőkkel illeti, nem szívesen tartózkodik, és hát mindez idáig Budapest is csak az ingázásának volt egy pontja. A különböző hotelszobák, panziók, szanatóriumok, testvérének a Lövőház utcai lakása, és hát Érmincent és Csucsa között. És hát mindig másnál, mindig vendégségben, mindig időlegesen tartózkodott, és hát a Verespálné utcai lakás volt 40 évesen első és végül egyetlen utolsó lakása. És hát a lakásba költözés 1917 őszén kezdődik meg. Egy 113 négyzetméteres lakásról beszélünk, szalon, hálószoba, előszoba, fürdőszoba, WC, konyha, spájz és cselédszoba tartozott hozzá. A sarokház, a Verespálné utcai sarokház, a Verespálné utca és a Kúria utca sarkán található, öt emeletes ház volt, és 1912-ben épült, tulajdonosákkor dr. Fejfer Fülöp és birtokos társai voltak. A háza az arisztokrácia számára készült két-három szobás lakásokkal, és hát érdekességként említeném, hogy például Lux Terka írónő is ebben az épületben lakott. És hát a Csinszkának a lakberendező terveiről elég sok mindent lehet tudni, nem csak a levelezéséből, de a memoáriaiból is, és ugyanúgy a kortársak visszaemlékezéséből. Nagyon fontosnak tartotta az irodalmat és a színházat a lakberendezés kapcsán. Rengeteg színdarabot nézett meg, és gyakori volt a polgári lakás belső ezekben a darabokban, például Szomori Dezsőnek a Hermelin című darabját, vagy Herceg Ferenc Kék Róka, de akár Kafka Margit Állomások című regénye is hatással volt rám. És hát abban az időben jelent meg Bárdos Artúrnak a Bútor lelke, valamint Színi Gyulának a Modern színpad új otthonában, a Nyugatban, melyek alakíthatták Csinszka elképzelését és ízlését egy berendezni vágyott polgári lakásról. És hát idéznék egy levelet egy Baróti Máriának írt levélből, csak részleteket, hiszen ez egy nagyon hosszú levél. Részletesen leírja, hogy hogyan tervezi el 1917 márciusában a Verespálné utcai lakás berendezését. És azért tartom nagyon fontosnak ezt a levelet, mert sokban hasonlít ahhoz a Ferenczi Zsizsinek küldött levélhez, amit ő Adival való első találkozása után küldött a barátnőjének, amelyben oldalakon keresztül részletezi azt, hogy is nézett ki Adi Endre az első találkozás során, és hát még a körömformáiról is olvashatunk, de ugyanúgy a barátnőknek még az Erzsébet nőiskolából küldött levelekben ír különböző kritikákat könyvekről, és ezek is nagyon-nagyon részletesek. Szóval itt a lakás leírása is egy ilyen nagyon-nagyon részletes szöveg. Idézem, ösztől kezdve Pesten is lesz lakásunk a Verespálné utca elején, és ennek a berendezése, tervezése minden időmet leköti. Nem lesz nagy lakás, de kényelmes, meleg és a miénk. Első emeleten villanygáz, lift és központi fűtés a város szívébe, és mégis csöndes helyen. Egy kis halszerű előszoba, három lakószoba, fürdő, konyha, kamra, cselédszoba és egy kis balkon. Nem túl nagy, Hosszúkás alakú szobák, de nem is levegőtlenek. Ami rendkívül bájossá teszi, ajtók, ablakok és falak hófehérek lesznek. Az előszobába kis, magam tervezte, virágos gyékény garnitúrát csináltattam, két kis fotel, egy kis kerekszék. A közbelső szobából egy ebédlőszerű kis Biedermeier szalont tervezek. A szoba közepén egy talpú kerek asztal, egy nagymamától kapott gyönyörű régi hajlított lengyelországi garnitúra, pasztelkék selyembrokáttal szeretném behúzatni, simával vagy apró ezüstvirágossal. A bandi szobájában jön egy szép régi ágy, egy kis toalett, két szekrény, egy perzsával leterített nagy divány, sok párna, egy nagy fotel, egy szép íróasztal, sok könyvespolc és sok színes könyv rajta. Az ablakon fehér kalotaszegi függönyök. Az én szobám rózsaszín és lila, szóval matt. Lesz benne egy nagy, sok fiókos könyvrekeszes szekrény és íróasztalos régi szekreter. Egy nagy karosszék, virágos brokát. Ketten vagyunk a szomszédból, hozatunk kosztot, így egy bejárónőt fogok tartani reggel, és állandóan egy kis pikolószerű fiút, akit mindenre betanítok, ami a tisztaságot, csöndet és a pontosságot illeti. Ezek voltak a tervek márciusban. Ja, és akkor közben még mutatom, hogy akkor a szalon az így valósult meg, korabeli fotókon, Adi szobája, és hát Csinszka szobájáról fennmaradt korabeli felvételek. És hát látni, hogy egy kutya van a kezébe, és valóban az akadémián található egy fotó a kutyáról. A kép hátoldalán az szerepel, hogy Adi Kati, kaptam 1918. november, elhunyt 1928. március. És hát a memoáriában is olvasni a lakberendezésről, ezek már a megvalósult tervek, szóval már a későbbiekben keletkezett szöveg. Idézem. Rajzolok egy tervet, és összeegyeztetem a tervemet azzal, hogy mi van meg nekem otthon, és csak hiányzó bútorokat veszek meg hozzá. Apám csúnya és elpoloskásodott bútorainak használható részét hazaküldöm, a többit eladom, s felszólítom a másik két szobában lévő szerkesztőséget, hogy nézzenek mielőbb lakás után. Apám kiürült hálószobáját használom vásárolt dolgaim raktárának. Ősszel Pestre jövünk, Hungáriába lakunk, később a vadászkürtbe, és én teljesen kiélem magam a lakberendezésben. Bandinak csak készen szabad látni. A lezárt szobában betörők járnak. Az idő múlik, a szerkesztőség nem mozdul. Fogom magam, és egy utolsó felszólítás után nyakukra hozom a szobafestőt, speditört, hozatok, rárakatom a holmiaikat, és kiteszem őket. És hát amit már Rockenberg Zoltán előadásában is hallhattunk, különböző festményeket szerez be Csinszka, többnyire a 8-ak képeivel díszíti a lakását, de például Lédának a fotóját is megvásárolja, és kiteszi édesanyja képe mellé, ami a barátok körében egy nagy botránkozást keltett, és a szobákat fehérre messzelteti, vékony filcréteget húzott a padlóra, és kiszedeti a szobák között lévő ajtókat, hogy ő ezzel zajtalanítson. És hát valóban, ahogy említi, hoz magával egy fiatal cselédlányt, egy 15 éves cselédlányt Márk Annál csúcsáról, akit Vonyicaként becéznek. És hát Vonyicáról igazából ódákat lehetne zengeni, annyi információnk van már róla, hiszen Csinszka Márfi feleségeként is rengeteget levelezett vele, és ezek a levelek is mutatják, hogy milyen kapcsolatban állt már ő a kezdetekben is Vonyicával, hiszen nem csak cselédlány és bejárónő volt ő számára, hanem igazából egy társalkodó nő, barátnő is, és hát rendszeresen sétálni mentek együtt színházba, előadásokat nézni, de az állatkertbe is elvitte a fiatal lányt. És hát látni, hogy a Vonyica mellett van egy kislány, hiszen neki egy katonától 1920. januárjában született egy kislánya, szintén Anna, de mindkettejüket nagyon szerette Csinszka, a kislányról például feljegyzéseket is készített, különböző életkorszakaiban viselkedését írta le, és Vonyicának megmaradt egy receptfüzete is, amiből akár azt is kikövetkeztethetjük, hogy milyen ételeket készíthetett a Adinak a Verespálna utcai lakásban. És hát Márfinak van egy 1959-es igazolása, amelyben leírja, hogy valóban Vonyica egészen az 1917-es évtől Csinszka haláláig, és hát később is 1940. augusztusáig az ő szolgálatában állt. És fennmaradt egy dokumentum is, amikor Vonyica benyújtotta a kérelmét, hogy a nyugdíjat is kapjon, hogy milyen kiknél állt szolgálatban, akkor kiderül, hogy Márfi után még egy Spitzer Elemér nevű úrnál is dolgozott. És egészen Csinszka halálától kezdve 1934-ben is különböző cikkek jelentek meg vele, a különböző interjúk a lapokban, de a későbbiekben, amikor 1977-ben megnyílik az Ady Emlékmúzeum, szintén felkeresték Vonyicát, és készítettek vele interjúkat. És hát ezek a visszaemlékezések, ahogy Vonyica beszél Adiékról, nagyon jól alátámasztják ezt a levelezést, amiben tényleg az jelenik meg, hogy ők nagyon jóban voltak, és nem mint cselédlány bántak vele. A kortársak, vagy hát Vonyica mellett a kortársak is, Dénes Zsófia, Hatvani Lajos, Bölöni György, Ady Lajos is rengeteget ír a lakásról. Ady Lajos kifogásolta, hogy Csinszka rögtön butorokat vásárol, és az öröksége nagy részét feléli, de a későbbiekben azért megjegyzi, hogy azért ez egy jó taktika volt, hiszen annyira elértéktelenedett a pénz a háború idején, hogy a butorokban legalább megmaradt az érték. És röviden, hogy végülis mit is csinált Csinszka Ady mellett a Veresperni utcai lakásban, erről szintén órákat lehetne beszélni a levelezése alapján, hogy különböző barátokkal, úgymond, ahogy ő nevezi, a banditól kapott barátaival kezdi felvenni a kapcsolatot, bemutatkozik, fotót küld, különböző titkárnői feladatokat vállal Ady mellett, Ady helyett levelezik, például Baróti Máriával, de a Nyugat szerkesztőségével is gyakran ő tartja a kapcsolatot, és hát amikor Ady megkapja a különböző behívókat a sorozásokra, és szinte egy kis határ választja csak el attól, hogy be kelljen vonulni a katonának, akkor Csinszka igyekszik kijárni, és szintén felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel, és elintézi, hogy Adinak ne kelljen bevonulnia. És hát emellett természetesen szorgalmasan ápolja Ady Endrét, nem hagyja cserben, a szülőket is, Ady szüleit értesíti Ady hogylétéről, folyamatosan beszámol, és amikor éppen nincs pénz szanatóriumra, akkor Károlyi Mihálynak, vagy éppen Jászi Oszkárnak ír a minisztériumba, és pénzt kér, anélkül, hogy természetesen Ady megtudja. És Ady haláláról pedig 1919. januárjában értesíti a szülőket, és erről megmaradt egy távirat az USK-ban, Bandi ma reggel meghalt Bertuka, ennyi szerepelt rajta. És mivel a család ezt későn kapta meg, Ady Lajos azt kifogásolt ebben, hogy valószínűleg szándékosság állt emögött, és ők nem tudtak felutazni a temetésre ezáltal. És hát Ady halála után még Csinszka Veresperni utcában lakik. Annyit ír Ady Lőrincnének, hogy lakásomat itt Pesten megtartom, a Bandi szobája úgy, amint van, minden darabjával halálom után a Vörösmarty Akadémia Ady szobáját illeti meg. Majd 1919 őszén Hatvani Lajosnak, minden erőfeszítésem mellett nem tudom megcsinálni, hogy ne kapjunk két román kapitányt két hétig a lakásba. Szerencsére kifogástalan úri gyerekek voltak, francia mintára kifestve és felöltöztetve, de mégis elengedtem volna ezt a szerencsét. Én most csúcsra eladásával foglalkozom, 600 ezer, sőt 700 ezer koronát ígérnek érte, el nem sietem a dolgot, de ha pénzt tudok kapni és gondjaimat lerázom, itt hagyom a hazai földet. Februárig vélem úgy elintézni ügyeimet, hogy kimehessek. Akkor, ha ez esedékes lesz, a Bandi szobáját és pár muzális értékű Ady erekét hozzátok fogok berakni, ha ti is úgy akarjátok. Hová megyek és mihez fogok, még nem tudom, de ha nem féltem túlságosan magamat. Olaszországba útlevelet könnyen tudok kapni. És hát 1920-ban, júliusában már átköltözik a Dráva utcába Márfiödönhöz, és 1920. augusztus 7-én feleségül megy hozzá. Itt az átmenetről nem nagyon van információ még jelenleg, hogy mikor adja el a lakást, vagyis kinek adja el a lakást, de valószínűleg kikerül a tulajdonából hamarosan. És hát 1920 után pedig 1930-ban a Horthy korszakban a Nemzeti Közművelődési Alapítvány kapta meg iroda helységül, 1940 után az alap és az iroda is megszűnt. 1946-ban berendezték az akkor hazatért Károlyi Mihály magyarországi javai felszámolási irodájának, majd Károlyi budapesti időzés alatt minden második napját a Veresperni utcai irodájában töltötte. És hát eljutunk az Ady Emlékmúzeumig. 1977-ben Ady születésének 100. évfordulójára nyitották meg az Ady Emlékmúzeumot, Sára Péter rendezte be. ő írta hozzá a tervezetet, és hát idézem Sára Pétert, hogy mi is volt ezzel a cél. Magyarország területén ez az egyetlen lehetőség arra, hogy Ady Endre életéhez kapcsolódó emlékhelyet létesítsenek. Központi fekvésénél fogva is alkalmas arra, hogy a nagy költő kultuszát szolgálja. A méltó berendezéshez szükséges tárgyak a BIM birtokában vannak. A lakószobák teljes enteriőr berendezése azért is fontos, mert jelenleg nincs olyan emlékmúzeum, amely hitelesen eredeti helyen eredeti tárgyakkal mutatná be, hogy ilyen volt egy nagy magyar író otthona, és hát talán mai napig sem nagyon van. Megmaradt a lakásnak az alaprajza is, ebből látni, hogy valóban előszoba, három darab szoba, cselédszoba, konyha, fürdőszoba, WC és spájz tartozott hozzá. És hát 1970-ben még van lakója a lakásnak, a középső felvételen látni Ady szobáját berendezve. A lakás jelenleg kettős társbérlet volt, vagy 1970-ben még. Az első társbérlő dr. János Áron nyugalmazott ügyvéd, második társbérlő Balázsi József nyugalmazott nyomdász, aki feleségével Balázsi József nével, lányával, Kacúr Jánosné született Balázsi Évával, vejével, Kacúr Jánossal és unokájával, Kacúr Zsuzsannával laktak ott együtt. Kicsit nehéz elképzelni, hogy hogy fértek el ebben a kis lakásban, vagy hát nem tűnik olyan nagynak, hogy egy ekkora családot elférjen. Viszont a jelenlegi lakók csereigénye két lakás volt, két darab, két szobás, összkomfortos lakás a belső kerületekben. És 1970-ben, amikor még laknak a lakásban, már ezt megelőzően 1960-ban Márfi Károly, Márfi Ödönnek a testvére, négy darab széket és egy darab kanapét ad el a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, ez látni is felül a fotón, ugye ezeket a bútorokat. Szóval ez volt az alap, amiből kiindulhatott a múzeum. Majd 1974-ben özvegy Márfi Ödönné és Haker Franciska felajánlásra különböző bútorokat, amelyekről lehetett tudni, hogy Ady és Csinszka Verespelné utcai lakásában voltak korábban, hiszen ő kisebb lakásba akart költözni, ahogy írta. Majd 1975-ben meg is vásárolja a Petőfi Irodalmi Múzeum ezeket a bútorokat tőle, 175 ezer forintért, de nem csak bútorok voltak, hanem kisebb személyes tárgyak is, és különböző szőttesek, szőnyegek, használati tárgyak. Majd 1975 májusában elkészül az Ady emléklakás berendezési terve. Már 75-ben elkészült, de csak 77-ben nyílik meg a múzeum, és Sára Péter készítette ehhez egy ütemezési tervet, közbefoglalva a relikviáknak a vásárlását, a restauráltatását, és például a lakásban lévő olyan falaknak a lebontását, mint például ami a konyha és a cselédszoba között volt. És például látni, hogy a 1960-ban bekerült garnitúrát áthúzatja, átkárpitoztatja Albóci Ferenccel, és az volt az indoklás, mert hogy amikor Adiék beköltöztek a Verespálya utcai lakásba, akkor Csinszka is ezt kék bársonnyal húzatta át, és ezért most szintén áthúzták. És hát 1976-ban a lakás visszakerült az önkormányzathoz, és hát jelenleg is a Belváros, Lipótváros, Budapest főváros 5. kerületi önkormányzatával van a PIM-nek egy bérleti szerződése, és hát a bérleti szerződést 1976. április 12-én meghatározatlan időre kötötték. Majd 1977. február 3-án, 11-én nyílik meg a múzeum, február 3-án egy szakmai átvételre kerül sor, a Kulturális Minisztériumból többen eljönnek megtekinteni a kiállítást, Sára Péter bemutatja, és rögtön beszél arról is, hogy itt az volt a terv, hogy lesz egy enteriőr rész, a három szoba, plusz az előszoba és a cselédszoba, konyha, pedig egy kiállító tér, amely leginkább Adinak a háborús éveit fogja bemutatni, a csúcsán töltött időszak, és hát a versenyre fog koncentrálni, de hát mégis a lényeg az a három szobán lesz, hiszen ott az eredeti bútorok is helyet kapnak. És nagyon érdekes, hogy 11-én nyílik a kiállítás, viszont február 3-án még el lehetett mondani a különböző kifogásokat, átalakítási javaslatokat, és köztük Király István, Kovalovszky Miklós, Bodnár György, Román Mária is tett javaslatokat a kiállításnak az átkomponálására, és például egyáltalán nem voltak szőnyegek, ami későbbi fotókon majd látni, hogy lesznek, hiszen pont Román Mária ajánlotta, hogy az Iparművészeti Múzeumból kellene kölcsönkérni szőnyegeket, mert így nagyon üres az enteriőr rész. És ezen az átvételen 23 fő volt jelen, köztük Gönyei Antal, és hát a PIM-ből is számos munkatárs. És akkor egy-két fotót mutatnék a kiállítás részről, az előszoba és a cselédszoba rész, valamint az enteri őrök a szobák. És azt is látni, hogy a Csinszka szobájában még nem az a szekreter áll, ami az ő tulajdonában volt, ez az Iparművészeti Múzeumtól lett kölcsönkérve, viszont tudni, hogy a fotók alapján is, akár Csinszka leveleiben lerajzolt szekreter alapján is, vagy éppen a kortárs sajtóban megjelent rajzok, fotók alapján is, hogy nem az volt Csinszkának a szekretere, hanem egy ilyen fiókos írószekreter, és ez viszont ekkor még Nagy Zoltánné Kovács Mária tulajdonában volt. Itt viszont ismét a PIM felkereste a hölgyet, és megkérték, hogy adja el ezt a szekretert, úgyhogy ez csak később kerül a múzeumba. Majd 1977. február 11-én megnyitják a múzeumot, 11 órakor dr. Molnár Ferenc államtitkár mond beszédet, és Bánfi György adi verseket szavalt. A beszédet elküldték előre Molnár Ferencnek, a PIM munkatársai megírták, és megmaradt egy hangfelvétel a PIM hangtárában. Itt látni, hogy egy csak nagyon kis mértékben tér el, de többnyire azokkal a szavakkal, azok olyan megfogalmazásban mondja el, ahogy ezt a PIM-esek elküldték neki. Majd fél 12-kor a falon elhelyezték az Adi domborművet, Varga Imre szobrászművész alkotását, és hát a domborművre 7 intézmény, illetve szerv babérkoszorúját helyezték el az alábbi akadián. Megmaradt egy meghívó is a megnyitóról, és hát gyorsan még a végén felsorolva, hogy igazából fokozatosan kerülnek be ezek az Adi relikviák. 1957-ben már Kaiser Miklós és Tóth Anikó, vagyis Adi Lajos örökösei elkezdik beadogatni a tárgyakat. 59-ben Márfi Károly, 60-ban is Márfi Károly, 65-ben ismét Adi Lajosné örökösei, 75-ben Márfi Ödönné, később Márfinak egy másik testvére, a Pacher Kornélné Anna is ajándékhoz és elad, majd 77-ben Máté Eleonóra, 78-ban Nagy Zoltánétól bekerül a szekreter, és hát 88-ban és 2001-ben is még számos tárgy érkezik, itt csak néhányat soroltam fel. És hát közben átalakítások, vagy hát 1977 után számos átalakításon esik át a múzeum. 1994-ben, 2000-ben is itt látni már az alsó fotón, hogy az előszobarészt átrendezték, és időközben Adi íróasztalát is lecserélték a Adi Lajos Lövőház utcai lakásából származó Adi íróasztalra, és már bent van a szekreter is Csinszka szobájában. Majd 2010-ben Benkő Andreai is átalakításokat csinál a kiállításnak a külemén, és itt szintén főleg az előszobarész, a fürdőszobarész, szerint esik nagyobb átalakítás, valamint ekkor kerülnek az ablakokra azok a függönyök, amelyek már a Adiék függönyei alapján készültek, és kalotaszegi függönyökre akarnak hasonlítani, és ő ekkor szintén áthúzatja a szalomban lévő garnitúrát egy kék színű textillel, és itt már a másik két fotel is, ami még a garnitúrán része, szintén kékké alakul át, és ekkor lesz áthúzva a Csinszka ágya is. És hát különböző rendezvények vannak mai napig az Adi Emlékmúzeumban, tárlatvezetések, múzeumpedagógia, és hát Havas Judit versmondó szalonjára is ellátogathatnak az érdeklődők havonta rendezott programokat, és hát az Én Adim programsorozat is az ő nevéhez fűződik, ajánlani tudom mindenkinek, és a múzeumok éjszakája is minden évben megrendezésre kerül. És csak gyorsan még a legvégére, hiszen Benkő Andrea kolléganőnk, vagyis volt kolléganőnk, mert nem lemondta a konferencia előadását, de ő beszélt volna az általa létrehozott stációk és tárgyakról, amely egy online katalógus és Adinak az összes fellelhető relikviáját tartalmazza, bár tegnap Babus Antaltól kiderült, hogy egy hajtincs hiányzik belőle. És igazából itt valóban fotókkal, a tárgy adataival, tárgytörténettel, korabeli fotókkal megnézhetjük ezeket a tárgyakat, és nem csak ami a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonában található, hanem ugyanúgy a például a nagyváradi gyűjtemény és az egyéb az akadémia és Oscar gyűjteményéből is a relikviákat. És a legvégére, még ha van annyi idő, akkor egy 3 perces hangfelvételt bejátszanék Vonyicától, hiszen Sára Péter, miután elkészült az Adi Emlékmúzeum, akkor készített egy interjút a cselédlánnyal, vagy hát az akkori cselédlánnyal, akkor már ő Muth Mihályné volt, és itt kérdezte a lakásban töltött évekről, és csak egy ilyen rövid részlet lenne, ha elindul.
Vonica volt az a kislány, aki Adiék Csucsai életéhez és Adiék Verespárné utcai életéhez szorosan elválaszthatatlanul hozzátartozik, hiszen házvezetőnő volt itt. Gondolom, Vonicának sem közömbös, hogy most abban a házban vagyunk, amelyik ma már emlékmúzeum, ahol valaha ő itt a birodalmat igazgatta.
Hát nem közömbös, mert biztos, igazán sok emlék fűz ide.
Tessék talán ezekről az emlékekről beszélni. Nevezetesen Adiéknak egy napjuk hogy telt el itten a Verespárné utcában?
Szépen, nyugodtan. Jöttek sok barátok, ismerősök. Ugye el voltak azokkal foglalva, beszélgettek. Sok barátja volt ott Bandinak. Azok mind meglátogatták.
Kit jöttek ide leggyakrabban?
Hát belőle volt a legjobb barátja. Az angol ide testvér. Minden dolgát ő intézte, amelyen olyan hivatalos dolgokat. Azt jött a Jászi Oszkár, jött a Babics Mihály, nagyon rengetegen jöttek. Nóri Zsiga, Babics Mihály, Régész Béla, Sötény Aladár,
értem.
Is volt, is várt, vannak, osvárt a legnő.
Igen,
hát, igen.
Értem. Hát ezek többnyire nyilván délután, esténkhez kapcsolódtak, de tessék mondani, például Adi mikor kelt föl, és hát, egyáltalán...
Hát egész nap csak itt ide-oda mászkált meg ír, de hát nem most az utolsó időben nem nagyon tudott írni. Leült az írásztához, hozzá fogott írni, egy pár sort írt, hát minden összegyűjte és ledobta a kosárba. Hát ha én tudtam, hogy ez ilyen nagy érték, hát összegyűjtöttem volna, hogy hát mindenben ilyen aranyot ért. Sajnos nem tudtam én, akkor még nagyon fiatal voltam. És hát nem is lehetett tudni még, hogy ilyen hírneves lesz, és ilyen. Kár, nem értem meg ezt a nagy ünnepséget. Hát úgy örülök, láttam a lakátokat máma is, majdnem életnagyságban. Hát nagyon jó esett.
Hát ő ezt megjósolta előre verseiben, írásaiban, hogy azért hát nagy ember ő róla meg fognak hát emlékezni, ez így van.
Igen.
Hadd kérdezzem meg azt, hogy hát Vonica főzött, ugye?
Hát főztünk is még, hoztunk is.
Igen. Tessék mondani, mit szeretett Adi különösen?
Hát különösen csúcsát ütöttem. Nagyon szeret a teljes puristát. Az volt a tervben, tehát ő volt csúcsán főzték is. Erdélyben nagyon főzik a puristát, túlos puristát, teljes puristát. Hát itt Pestre nem igen csináltuk meg, mert hát itt nem is igen elkapni már egy isztetőre sem puristát főzni.
Mit szeretett
még? Ő most a keveset
Köszönöm szépen!